Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai szombatunk különlegesen ünnepélyes szombat, hiszen vallástételi istentiszteletünk van. Három leendő testvérünk fog majd vallást tenni az ő hitéről. Vallástételi istentiszteletünket kezdjük meg, és olvassuk el az ígét János első leveléből, a harmadik fejezet első verséből. Tehát vallástételi istentiszteletünk alapigéjét János első levele harmadik fejezetének első verséből olvasom. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hadd olvassam el még egyszer az igét. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy Isten fiainak neveztetünk. Azt hiszem, hogy ha ebbe úgy belegondolunk ebbe az igébe, ennek a mélységébe, akkor egy pillanatra úgy eláll az embernek a szava, és azt mondja, hogy ezt tényleg nem tudjuk kifejezni. Nem tudjuk kifejezni, hogy micsoda szeretet az Isten részéről, hogy lehajol hozzánk emberekhez, bűnös emberekhez, és bennünket a fiává fogad. Nem nézi a mi méltatlanságunkat, nem nézi a mi gyarlóságainkat, a mi elrontott életünket, hanem mindebből kiemel bennünket, és az ő fiává fogad bennünket. Ezért kezdi így az apostol, és nem tudom, hogy felfigyeltünk-e, mert ezt a Biblia verset nyilván nagyon jól ismerjük, de nem tudom, hogy felfigyeltünk-e az első szóra, hogy kezdődik ez a Biblia vers. Nem azt mondja, hogy látjátok kijelentő módban, hanem felszólító mód, lássátok meg, gondolkodjatok róla, hogy micsoda hatalmas nagy szeretet ez, hogy mi az Isten fiai lehetünk. Az Isten fiainak kimondhatatlan kiváltságaik vannak. Isten fiává lenni a legnagyobb dolog ebben az életben. És az Isten fiainak hatalmas kiváltságaik vannak. A mai alkalommal csak néhányról fogok szólni, hiszen hogyha mindegyikről szólnánk, akkor nagyon hosszú lenne mindezt felsorolni. Néhányról szeretnék a mai alkalommal szólni. Mindenekelőtt szeretnék egy olyan kiváltságról szólni, az Isten fiai kiváltságainak az egyik legfőbb ígérete, ami így hangzik, csak kívülről idézném az igét, mert mindannyian jól ismerjük a tékozó fiú példázatából. Mit mond az atya a fiúnak? Ugye ez ahhoz a fiúhoz szól, aki otthon maradt, de általános érvényű igazság, mert Isten fiainak szól. Azt mondja, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Tehát az Úr azt mondja az ő fiainak, hogy fiam, mert hogy fiam vagy, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. És olyan érdekes, megint egy szóra szeretném fölhívni a figyelmet, nem azt mondja, hogy mindenem majd a tied lesz, hanem most. Mindenem a tied. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen. A Biblia, amikor ígéretet tesz, bármilyen ígéretet tesz, akkor mit mond az ige arról, hogy ezek az ígéretek mikor váltak valósággá, mikor váltak igenné és ámenné? Jézus Krisztusban, az ő áldozatában. A Szentírás azt mondja, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne, Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett. Tehát amit az Isten ígér, az ő fiainak is, az nem jövőben beteljesedő valóság, hanem most a jelenben. Mert meglett, Jézus kimondta a kereszten, hogy meglett, elvégeztetett. A megváltás befejeződött a szónak ebben az értelmében, hogy az összes isteni ígéret valóságot nyert. Az Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. És a mai alkalommal az Isten fiai kiváltságai közül egyetlen egy gondolatról szeretnék szólni, amit majd két részre bontunk, és ez az Isten fiainak szóló ígéretek. Az ígéretek. Az Isten fiainak, mint ahogy említettük, nagyon sok ígéretük van az Istentől, de én úgy gondolom, hogy a mi hívői életünk azon áll vagy bukik, hogy mi mit kezdünk ezekkel az isteni ígéretekkel. Hogy használjuk fel ezeket az isteni ígéreteket? Hogy viszonyulunk az isteni ígéretekhez? Szükségünk van az ígéretekre, méghozzá azért van óriási szükségünk, mert van egy ellenségünk, aki állandóan támad bennünket, aki el akar csüggeszteni, és ezért az Isten ígéreteket tesz, de hogy mi ezekkel az ígéretekkel helyesen tudjunk élni, ehhez nekünk gondolkodnunk kell, és meg kell találnunk azt a törvényszerűséget, amilyen módon mi az isteni ígéretekhez viszonyulnunk kell. Az első területét szeretném, mint ahogy említettem, az ígéreteknek két területéről szeretnék szólni. Az egyik a bűn felett való győzelemnek az ígérete. Kedves leendő testvéreim, amikor ti szövetséget köttök Jézus Krisztussal, az Atyával, Istennel, akkor egyben azt nyilvánítjátok ki, hogy ti az ő útján szeretnétek járni, többé nem szeretnétek vétkezni. Nem akarok ünneprontó lenni, biztos elő fog fordulni, hogy bárcsak ne fordulna elő, de helytelen szó, cselekedet valószínű, hogy elő fog fordulni az életetekben, de a szövetségkötéssel mégis ezt nyilvánítjátok ki, hogy ti a bűn felett győzelmes életet akartok élni. De hadd kérdezzem meg, hogy lehet-e a bűn felett győzelmes életet élni? Lehet-e győzni minden hiba és bűn felett? Azoknak szeretném elmondani, akik nem voltak ott a bizottsági meghallgatáson, hiszen a bizottság volt csak jelen, a gyülekezet nem lehetett jelen. Testvéreink szavaikkal kifejezték, hogy igen, elérhető a bűn felett való győzelem. Ott van a mély meggyőződés a szívükben, hogy eljuthatunk a Krisztus képmásának a hasonlatosságára. Elérhetjük ebben az életben a győzelmet. Igen, de hogy érhetjük el? És vajon Sátán nem fog bennünket időnként megkísérteni azzal, amikor újból visszaesünk egy bűnbe, és századszor visszaesünk egy jellemhibába, és egy rossz szokás ismét eluralkodik rajtunk? Akkor vajon Sátán nem fog kísérteni, és nem csüggeszt bennünket azzal a gondolattal, hogy igen, én törekszem rá, de hát az élet azt mutatja, hogy lehetetlen, nem lehet igazából győzelmet elérni. Nem tudom, emlékszünk-e rá, amikor Pál apostol azt mondja a győzelemmel kapcsolatban egyik esetben, a Filippi belieknek ezt írja, hogy én nem gondolom, hogy már elértem. Hadd kérdezzem, ez egy beletörődés? Nem gondolom, hogy már elértem. Beletörődés? Feladta a küzdelmet? Ő akkor még úgy érezte, hogy nem érte el azt, amit el kell érnie, de feladta a küzdelmet? Nem. Így folytatja tovább, hogy de egyet cselekszem. Ami előttem van, annak nekidőlök, és célegyenest igyekszem a Krisztus Jézusnak onnét felülről való elhívása jutalmára. Nem, nem beletörődés, hanem belekapaszkodás az isteni ígéretekbe. Mert az Isten megígérte. És a mai alkalommal szeretnék néhány gondolatot olvasni ebből a könyvből, a Mondd el a világnak című könyvből, amit szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Ez az advent mozgalomnak a története, és nagyon különlegesen szép dolgokat látunk benne. De én most nem történeti részről szeretnék idézni, hanem abból a részből szeretnék néhány gondolatot idézni, amikor a hit általi megigazulás üzenetéről szól ez a könyv, ami az 1888-as Minneapolis-i konferencián elhangzott. Ugye ott Jones, Wagoner és Ellen White tettek bizonyságot a hit általi megigazulásról, és ennek néhány vonatkozásáról szeretnék ennek a könyvnek az alapján szólni, és szeretnék felvetni olyan kérdéseket, amely valóban egészen különleges megközelítésből tárgyalja ezt a kérdést, a győzelemnek a kérdését és a lehetőségét. Mindenek előtt szeretnék felolvasni egy idézetet, amit Ellen White a következőképpen fogalmazott meg. Sokak életében, akiknek neve az egyház névsorában szerepel, nem történt valódi változás. Vallják, hogy elfogadják Krisztust megváltójuknak, de nem hiszik, hogy erőt ad nekik bűneik legyőzéséhez. Mit állapít meg szomorúan? Hogy egyesek hosszú évek óta az egyház névsorában szerepelnek, és mégsem hiszik azt, hogy meg tudnak szabadulni a bűneiktől, le tudnak minden bűnt győzni. És ezek után a következőt olvassuk. Azt mondja, sok kifogást hallani, jegyzi meg Ellen White az egyik ige hirdetésében. És ezt mondják emberek. Csak a lényegét szeretném olvasni. Azt mondja, hogy ennek vagy annak a követelménynek, mondják egyesek, nem tudok megfelelni. Ellen White a következőt kérdezte, hogy érted azt, hogy ennek vagy annak? Azt akarod mondani, hogy az elbukott emberiségért hozott golgotai áldozat tökéletlen volt? Hogy nem kapunk elegendő kegyelmet és hatalmat ahhoz, hogy felülkerekedjünk természetes hiányosságainkon és késztetéseinken? Tehát amikor valaki azt mondja, hogy nem tudok legyőzni valamilyen bűnt vagy hibát, akkor ezt tudom, hogy így ezekkel a szavakkal, amiket most kimondok, soha ki nem mondanánk, de ezzel azt mondjuk ki, hogy a golgotai áldozatban nincs elég erő ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani a bűntől. Ilyet kimondanánk a szavainkkal? Ilyet soha. És mégis azt mondjuk időnként, hogy nem, ettől vagy attól nem tudok megszabadulni. Ellen White azt írja, hogyha azt mondjuk, hogy valamitől nem tudunk megszabadulni, akkor kétségbe vonjuk a golgotai áldozatnak a jelentőségét és erejét. Szeretnék egy másik idézetet olvasni, illetve elmondani. Wagoner az egyik könyvében feltesz egy nagyon érdekes kérdést, amit a hit általi megigazulással kapcsolatban ír. Feltesz egy olyan kérdést, ami nagyon elgondolkodtató. Azt teszi föl kérdésként, hogy ha az ember elmegy valahova vásárolni, és kifizet valamiért valamit, akkor azt ott hagyja az üzletben, vagy viszi magával. Ugye milyen egyszerű kérdés? Hát persze, hogy elviszi magával, mert az az övé, megvásárolta. És utána azt fejtegeti, hogy minél drágában vásárolunk meg valamit, az annál becsesebb nekünk, annál jobban vigyázunk rá, mert értéknek tekintjük, sokat fizettünk érte. És utána hadd kérdezem meg, mire futtatja ki a gondolatot, azt hiszem egyértelműen lehet következtetni belőle. Milyen értékünk van nekünk? Nektek is, testvéreim, személy szerint milyen értéketek van? Jézus az életét adta értünk, drága véren vásárolt meg bennünket, ennél nagyobb árat nem lehet fizetni. Hadd kérdezzem meg, hogyha ezen vásárolt meg, akkor ott hagy bennünket? Hogy hagyna ott, hiszen az övéi vagyunk. És utána egy gondolatot szeretnék szóról-szóra olvasni ebből az okfejtésből. Azt mondja, hogy miért fizetne azonban ilyen sokat valakiért, aki annyira méltatlan erre? Mi megérdemeljük? Most méltók vagyunk erre a nagy árra, amit fizetett értünk, vagy nem? Méltatlanok vagyunk. De figyeljük, éppen azért vásárolt meg téged, mert méltatlan vagy. Hogy miután átváltoztatott és szeplőtlenül állíthat téged a világ mindenség elé, örvendezhessen azon a csodálatos átalakuláson, melyet elvégzett benned. Ezért volt a nagy áldozat. Ezért volt, hogy teljesen megtisztítson, és mint korona égkövek fényeskedjünk majd Jézus koronájában. Igen, ez lesz az ő győzelmi jelvénye az örökké valóságon keresztül, a megváltott ember, akiért ezt a végtelen árat lefizette. Szeretnék ezek után egy-két gondolatot olvasni, egy-két ígéretet felolvasni a győzelemre vonatkozóan. Nagyon elgondolkodtató ígéretek ezek. Így olvasom. A hit általi megigazulás sokkal több, mint a megbocsátás, ez a bűn feletti győzelmet is jelenti. Milyen csodálatos lehetőségek állnak a keresztények előtt. És most figyeljük, bármi hevesen is küzd ellenük Sátán, és most figyeljük, ott támadja őket, ahol természetük a leggyengébb, mert meg fogjátok ti is tapasztalni, Sátán ott támad bennünket, ahol a lehető leggyengébbek vagyunk, de azt olvassuk, hogy mégis a magasságos árnyékában lakozhatnak, és beteljesedhetnek Isten erejének teljességével. Krisztus, aki sokkal erősebb Sátánnál, folyamatosan a keresztények szívében lakozhat. És így minden hívő elmondhatja, Isten minden fia és leánya elmondhatja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni, és ez az idézet nagyon különös gondolatmenetre vezet el bennünket. Így olvasok először egy gondolatot, egy bekezdést. Bármilyen különösen hangzik is, sok keresztény tapasztalja, hogy amikor segítségért imádkoznak bűnei legyőzése érdekében, akkor még jobban hajlik a rosszra, mintha nem is imádkozna. Hadd kérdezzem meg, hogy ez csak egyesek tapasztalata, vagy velünk is fordult-e már elő ilyen. Hogy minél inkább imádkozunk valamiért, hogy valamiből szeretnénk megszabadulni, mintha a kísértés annál nagyobb erővel törne ránk, és ahol pedig annyira elhatároztuk, hogy mi győzők szeretnék lenni, ismét visszaesünk és elbukunk egy-egy területen. Vajon mi itt a hiba? Mit teszünk rosszul? Pedig sokszor annyit küzdünk és imádkozunk, hogy az Isten szabadítson meg bennünket ebből vagy abból a bűnből. Látjuk azt a rút jellemvonást, és mégis az az eredmény, hogy visszaesünk. Mi ennek az oka? És a következőt olvasom. Azt a hibát követik el, fejtegeti Wagoner, hogy a problémáikról kezdenek beszélni Istennek, mielőtt hivatkoznának Isten ígéreteire. Gondoljuk végig a mi imádságainkat, mit csinálunk? Visszük elé a mi bűneinket, és mondjuk Istennek a mi bűneinket, hogy ő látja és tudja, hogy ezt is tettem, ilyen vagyok, nem tudok. Ezekről kezdünk el az Istennek beszélni, ahelyett, hogy hivatkoznánk az ő ígéreteire. Ha imádság közben a nehézségeinkre összpontosítunk, akkor figyelmünk gyengeségünkre terelődik, és ettől még erőtelenebbek leszünk. Ahhoz, hogy valódi segítséget kapjunk, Isten hatalmára és ígéreteire kell fordítanunk a figyelmet. Tehát nem szabad nekünk a bűn ellen úgy harcolni, hogy a mi látóterünkben csak a bűn van, és küzdünk, és küzdünk, és küzdünk, hanem az Isten ígéreteire kell hivatkoznunk. Ez kell, hogy a mi gondolatainkat betöltse. A megkísértett keresztény, ha másról nem, megemlékezhet Isten ígéretéről, hogy Jézus Krisztus miért jött a világra? Hogy megtartsa a bűnösöket, aki közül első vagyok én, de azért jött, hogy engem is megtartsam. És utána így olvasom. Emlékezhetünk továbbá arra, hogy Isten valamit megígér, arra úgy tekinthetünk, mint ami már beteljesedett. Így hát úgy tekinthetünk a győzelemre, mint ami a miénk, és elkezdhetjük megköszönni az Úrnak igen nagy és becses ígéreteit. Mit mondtunk az ígéretekről az elején? Az ígéret a miénk. Nem lesz majd valamikor, hanem már most a miénk, mert meglett, mert Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett. Olyan érdekes, nem tudom, hogy megfigyeltük-e az igét ebből a szempontból, hogy olyan érdekes nyelvtani alakokat használ. Amikor az ígéretekről beszél, nem a jövőben fogalmaz, hanem a jelenben. És van úgy, ami még különösebb, hogy nem a jelenben fogalmaz, hanem a múlt időt használja. Emlékszünk például arra az ígére, amikor arról beszél, hogy Jézus Krisztus ővel együtt ültetett bennünket a mennybe, és ilyen kijelentéseket mond múlt időben. Miért mondja? Mert az ígéret bizonyos. Az áldozat megtörtént, és egyes egyedül rajta múlik, hogy én kinyújtom-e a kezemet az ajándék felé, az ígéret felé, amit ő megígért, és ami már valóság. Emlékszünk, Jézus mit mondott? Aki íz ő benne, nem azt mondja, hogy majd örök élete lesz valamikor, hanem mit mond? Örök élete van. Most. Elkezdődött az örök élete. És igen, lehet, hogy közben fog aludni egy rövid időt, de örök élete van, és ezen a tényen semmi nem változtat. Az Isten ígéretei itt vannak, jelen való valóság, és ezekbe az ígéretekbe kell belekapaszkodnunk. És tudom, hogy lehet, hogy kicsit furcsa ezt így megfogalmaznunk, de egyszer próbáljuk ki a küzdelmet így, azaz ne egyszer, hanem próbáljunk így küzdeni a bűn felett. hogy ne a bűneinkről beszéljünk. Persze meg kell említeni, hogy Istent kérjük, hogy szabadítson meg valamiből, de hivatkozzunk az ígéretekre. Emlékszünk Ézsaiás prófétára? Azt mondja, hogy ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne hagyjátok abba, kiáltsatok éjjel és nappal, hivatkozva a nekünk, a mindannyiunknak tett ígéretre. Szeretnék olvasni ezek után két bátorító ígéretet, így olvasom. A hit általi megigazulás akkor történik meg, amikor a hívők megragadják Isten ígéreteit. Mikor kezdődik a hit általi megigazulás? Amikor megragadjuk az Isten ígéreteit. Azt akarom, írja Ellen White, hogy ragadjátok meg az Úr gazdag ígéretét, és függesszétek ki azokat emlékezetetek termeinek falára. Ígéretekből álljon a mi gondolkodásunknak a legnagyobb része, az Isten ígéreteire összpontosítsunk. Azt akarom, hogy Isten ígéretei élő képek legyenek az emlékezet falán, hogy rátekinthessetek azokra. Ekkor szívetek megtelhet az ő kegyelmével, és dicsőíthetitek Jézust. Ezekkel töltsük meg a mi emlékezetünket, az Isten ígéreteivel, és akkor győzők leszünk. Azt kívánom, hogy szoktassátok rá ajkaitokat és szíveteket arra, hogy őt dicsőítsétek, hogy hatalmáról és dicsőségéről beszéljetek. Ne azzal foglalkozzunk, hogy a bűn milyen mélységbe taszított bennünket, azt Isten is tudja, mi is tudjuk, sőt, Isten még jobban tudja, hanem beszéljünk az ő ígéreteiről, nyilvánítsuk ki a mi hitünket abban, hogy az ő összes ígérete a mi életünkben is élő valóság. Szeretnék még 284. oldalra, 281-től 284-ig terjedő oldalakról olvastam az idézeteket. Szeretnék még két bátorító idézetet olvasni, és a végén ezzel a témakörrel egy tanúsággal lezárni ezt az első pontot. A következőképpen olvasom. Ha teljesen átadod magad neki, és elfogadod őt megváltódnak, akkor bármilyen bűnös volt is az életed, az ő nevéért igaznak nyilvánítatsz. Krisztus jelleme a te jellemed helyére lép, és Isten úgy fogad el téged, mintha soha nem vétkeztél volna. Mintha soha nem vétkeztünk volna, az Isten így fogad el bennünket. Emlékszünk a római levélben Pál apostol, hogy fogalmaz? Kicsoda az, aki kárhoztatja az Isten választottait? Ki kárhoztat? Ki emelgetheti fel a múltat? Ki kárhoztat? Jézus Krisztus az, aki megigazít. Az Isten úgy tekint ránk, ha mi elfogadjuk a nekünk tett ígéretet és ajándékot, mintha mi soha, soha nem vétkeztünk volna. Hadd kérdezem, min múlik ez? Elfogadom-e az ígéretet? Élek-e a nekem felkínált kegyelemmel? És a sajátomnak tudom-e a nekem tett ígéretet? Most figyeljük, az üdvösséghez vezető út a hit általi, nem pedig az aggodalmaskodás általi megigazulás. A hit általi megigazulás nem egyenlő az aggodalmaskodás általi megigazulással. Ugye emlékszünk arra csodálatos idézetre a Krisztushoz vezető lépésekben, hogy még a saját üdvösségünket se aggódjuk. Helyezzük az Isten kezébe, és bízunk meg az ő ígéretében. És ezek után a következő kérdést olvasom, a következő kérdést teszi fel Wagoner, nem bocsánat, ezt Ellen White-tól idézem. Vajon ez azt jelenti, hogy semmit sem kell nekünk tenni? Nem, van valami, amit nekünk kell megtenni. De mit kell nekünk megtenni? Vajon mit kell megtennünk ennek alapján, amiről idáig szóltunk és gondolkodtunk? Így olvasom. El kell döntenünk nekünk, ezt Isten nem döntheti el helyettünk, nekünk el kell döntenünk, hogy Isten ígéreteiről fogunk gondolkodni és beszélni. Bízd lelked megtartását az Úrra, és bízzál benne, szólj és gondolkodj Jézusról, tégy félre minden aggodalmat, oszlasd el félelmeidet, nyugodj meg Istenben, ha az ő kezére bízod magadat, biztosan győzővé, sőt, annál többé lehetsz azáltal, aki téged szeret. Utána egy igét hadd olvassak, Lukács evangéliuma 13. fejezet 24. versét, olvassuk el Lukács evangéliuma 13. fejezet 24. versében a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 13. fejezet 24. versében egy nagyon szomorú igét olvasunk, így olvasom. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, de nem mehetnek. mit mond? Azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni, és azt mondja, hogy sokan, akik igyekeznek, nem tudnak bemenni. Akkor mitől függ az, hogy az igyekezet valakinek az életében célt ér el, vagy valaki minden igyekezete ellenére nem fog tudni bejutni az örök életre? Mert azt mondja, hogy igyekezzetek, ugye ezen a szoros kapun bemenni, mert vannak, akik igyekeznek, és mégsem mehetnek be. A következőt olvasom. Ellen White ezt írja. Nekünk, amikor küzdünk, nem annyira a bűn ellen kell küzdenünk, hanem azért, hogy Jézusról gondolkodjunk. Ez az igazi igyekezet, hogy a mi gondolatainkat helyes mederbe tudjuk telelni, az Isten ígéreteiről tudjunk gondolkodni. Ez az a terület, ahol virrasztanunk, küzdenünk és imádkoznunk kell, hogy semmi ne csábíthasson minket arra, hogy más urat válasszunk magunknak, hiszen ezt mindig szabadon megtehetjük, de függesszük szemünket Krisztusra, és ő megőriz minket. Ha Jézusra tekintünk, biztonságban vagyunk. Ha állandóan őt szemléljük, akkor ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát ez az ígéreteknek az egyik hatalmas területe, amelyet a sajátunknak kell tekinteni már most, hogy győzőké lehessünk. De van az ígéreteknek egy másik területe, amiről egész röviden szeretnék szólni, csak szét címszavakban, de emlékeztetni szeretnélek benneteket ezekre az ígéretekre. Tudnélik, és hadd mondjam mindannyiunknak, szól ez, amit szeretnék megjegyezni, hogy Istennek hatalmas ajándéka az, hogy nekünk most adott létezést a Földünk történelmének az utolsó pillanataiban. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már azt az életben, hogy a bibliai történelem összes hívő embere ebben a korszakban vágyott volna élni, erre tekintett hitben előre, amikor Jézus Krisztus visszajövetele valóságos eseményként be fog következni. Tehát mi olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, amit nem tudunk igazából felmérni. És hogy az Isten most szólított meg mindannyiunkat, és elhívott bennünket, ez valóban hatalmas kiváltság. De ugyanakkor, ahogy körülnézünk és olvassuk a bibliai leírást az előttünk álló időre vonatkozóan, nem kevésszer úgy érezzük, hogy hát igen, kiváltság, de hát azért tudjuk-e mi Jézust olyan örömmel várni, ahogy várták a régi korok hívői? Tudjuk-e János apostollal együtt elmondani, ahogy a Biblia is lezárul, hogy bizony jövel Uram Jézus? Ki tudjuk ezt mondani teljes szívből? Sokszor azért nem, mert ott van bennünk valamiféle félelem, hogy hát igen, kiváltság, de azért milyen nehéz időket élünk, és milyen megpróbáltatásokkal kell majd nekünk szembenéznünk. Hadd mondjam, hogy az Isten fiainak ezekre a nehézségekre is, minden egyes nehézségre konkrét ígérete van. Nem tudom, hogy olvastuk-e már így a Szentírást, és nem tudom, hogy egyáltalán a szemünk, amikor igét olvasunk, vajon rááll-e arra, hogy szinte megvastagodjanak azok a betűk, amelyek az Isten ígéreteiről szólnak. Tegyük azt, olvassuk így a Bibliát, hogy az Isten ígéreteit tartsuk szem előtt. Én azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan lapja van a Bibliának, hogy számos ígéretet ne olvasnánk. És figyeljük meg, hogy amikor a végidő nehézségeiről, megpróbáltatásairól van szó, akkor is minden egyes alkalommal ott vannak az ígéretek, a bátorító ígéretek. És ezek az ígéretek ugyanolyanok, mint a győzelem ígérete. Már most a miénk. Tudhatjuk, hogy ez így fog bekövetkezni. Amilyen bizonyos, hogy az az adott nehézség be fog következni, amitől hadd mondjam, hogy félünk, mert sokszor félünk, ugyanolyan bizonyos, hogy az isteni ígéret a védelemre vonatkozóan is be fog teljesedni. Miért hiszük el ezt jobban, hogy nehézség lesz, és miért hiszük el azt kevésbé, hogy az Isten védelme, az ő fiainak levő védelme pajzs és páncél lesz, és meg fog bennünket védeni. Igen, nekünk ezekre az ígéretekre kell összpontosítanunk. Soha nem szabad, hogy az örömünket, egy morzsányit is megrontsa a félelem vagy az aggodalmaskodás, mert Isten ebben nem gyönyörködik. Jézus azt akarja, hogy mi úgy várjuk őt, az ő megjelenését, hogy az Ézsaiási igében olvasható tömeggel együtt tudjuk majd mondani, mert sokan lesznek, akik bíznak ő benne, és elkészülnek az ő fogadására, hogy örömmel tudjuk elmondani, hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És ezekből az ígéretekből szeretnék a teljesség igénye nélkül megemlíteni néhányat, néhány ígéretet, ami valóban akkora bátorítás az előttünk álló időre nézve, hogy ha mi ezeket komolyan vesszük, akkor olyan kincs van a birtokunkban, aminek az értékét nem is tudjuk igazából felbecsülni. Először szeretném megemlíteni azt, ami azt hiszem, hogy nektek is mindannyiótoknak a tapasztalata, hogy amikor az ember tele van lelkesedéssel, és a szíve első szeretetével szereti Istent és Jézus Krisztust, akkor szeretne minden embert az Istenhez vezetni. És mivel találkozik? Elmondom a rokonomnak, elmondom a barátomnak, és lepereg. Sőt, esetleg még ellenkező hatást is vált ki. És akkor az emberben fölmerül az, hogy hát hogy lesz ebből? Hát én szeretem őt, hát szeretném őt is megmenteni. Van értelme? Vagy akkor mit tegyek? Az embert sokszor elcsüggeszti ez a gondolat. Kérdezem, van erre vonatkozó bátorító ígéret a Szentírásban? Van. Csak néhányat idézünk. Aki vető magvát, sírva emelve megy tovább. Miért megy tovább sírva? Miért? Mert úgy érzi, hogy itt is leperget, ott is leperget, nincs vízhang. De aki vető magvát sírva emelve megy tovább, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Hadd olvassunk egy igét, ezt Ézsaiás könyve 55. fejezetéből olvassuk el. Ézsaiás könyve 55. fejezete a következőt mondja, a 10 és 11. versek. Ézsaiás könyve 55. fejezet, 10 és 11. vers. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Hogy szól az ígéret? Az elvetett magok, azok ki fognak kelni, majd aratás lesz. Mert így szól az ígéret Mózes első könyvében, hogy amíg a világ lesz, vetés és aratás meg nem fog szűnni. És nem csak a fizikai életben, lelki életben is lesz aratás. A következő, amit szeretnék megemlíteni, csak röviden címszavak erejéig, a nehezedő körülmények. Minden területen azt érezzük, hogy nehéz körülmények vannak, egyre nehezebb körülmények közé kerülünk. Hadd kérdezzem meg, az Isten tudta ezt előre és látta előre, hogy ilyen helyzetbe fogunk kerülni? Igen, pontosan tudta, elmondta az igéjében. De milyen kijelentést tett? Milyen ígéretet? Ezt most talán nem olvasom, hanem kívülről megemlítem, hiszen a mai szombatiskolában is benne volt az egyik ígéret, hogy az Isten félő embernek az a hatalmas ajándéka, hogy erős lesz a szíve, az Isten bizakodó szívet fog neki adni, az Úrban bízó szívet, és nem fog félni semmi rossz hírtől, semmi ijesztő dologtól. Ígéret ez? Hatalmas ígéret? Bármilyen rossz hírrel kell találkoznunk, bármilyen félelmetes esemény vetíti előre az árnyékát, ott van az ígéret, hogy a szíve erős lesz, az Úrban bizakodó. És hogy van az ígéret? Megígérte az Isten, hogy napról napra gondoskodni fog rólunk. El nem hagyom őket. Egy másik területet hadd említsek meg, csak röviden megint. Nem tudom, hogy volt-e valaki közülünk, volt-e olyan hős szívű és bátor, erős ember, biztos volt, én nem ezek közé tartozom, akiket ne érintett volna meg a gondolat az elmúlt egy-két évben, amikor ezekkel a járványokkal találkoztunk, és ugye hallottunk mindenfelé arról, hogy micsoda iszonyú erővel törhet ki a járvány. Nem tudom, hogy volt-e ilyen gondolata valakinek már, hogy hú, akkor most tényleg mi lesz? Érintette már bennünket ennek a szele egyáltalán? Hadd kérdezzem meg, erre vonatkozóan van-e az Istennek ígérete? Persze, nekünk meg kell tenni azt, amire az Isten vezet bennünket. Meg kell tennünk ugye mindenben a magunk részét. De hadd kérdezzem meg, az elegendő a magunk része? Az nem elegendő. Van-e erre vonatkozóan Isteni ígéret? Van-e erre? Hadd mondjam, hogy én pontosan a másfél évvel ezelőtt kaptam ezt az igét, amikor pontosan ezekkel a gondolatokkal kínlódtam és töprengtem, és az Isten egész különleges módon a 91. Zsoltárnál nyittatta be ki velem az igét, és az első 7 verse terelődött a figyelmem, amit hadd olvassak föl. Jól ismerjük az igét, de hadd olvassam fel. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, A veszedelmes dögvésztől. Mi az, hogy veszedelmes dögvész? A járványtól. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, és a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren. Hozzád nem is közelít. Hadd kérdezem, ígéret ez? Amikor emberek rettegnek attól, hogy mi lesz. Mert valóban a Biblia mit mond? Ez is a végidőnek egyik jele lesz. És amit ott most látunk, ez még csak az előszele annak, amilyen mértékig és amilyen erősséggel ezek az események be fognak következni. Mit mond az Isten igéje? Nem félhetsz, nem félhetsz. Semmi veszedelemtől, járványtól, fertőzéstől az Isten megígérte az övéinek, ha megcselekszik mindazt, amit az Isten parancsolt nekik, tehát tényleg az ő fiai, és teszik azt, amire elvezeti őket az Úr, ott van az isteni ígéret, hogy nem kell félni a legerősebb járványtól, dögvésztől sem. Egy másik esemény, a rostálásnak az eseménye. Amikor beszélünk arról, hogy különleges hitpróbába fogunk kerülni, az egész közösség, és ezen belül minden egyes hívő is, a hitében különleges módon meg lesz rostálva. Nem szokta a félelem összeszorítani a torkunkat, hogy vajon megállok-e? Milyen próbák lesznek ezek? Hadd kérdezzem meg, van-e a rostálásra való ígéret? Van-e? Amikor a rostálásról beszél az ige, azt mondja, megrázom Izrael házát, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Nem azt mondja, hogy egy jól fejlett kövér búzaszem nem fog elesni. Szemecske. A legkisebb szemecske, aki most úgy érzi magát, hogy a leggyengébb, a legerőtelenebb. Egy szemecske nem fog a földre esni. Ígéret ez? Ígéret. Az Isten fiainak ez az ígérete. Csak kívülről idézem, itt már igét sem említek. Emlékezzünk azokra a kijelentésekre, amikor arról beszél az ige, hogy különböző fórumokon kell bizonyságot tennünk a hitünkért, mert akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Nem rejti el, üldöztetni fognak, nyomorúság lesz. De ott lesz az Isten ígéret. Meg kell ijednünk egy ilyen bizonyságtevéstől. Azt mondja, én adok szájat, és nyelvet, és bölcsességet, aminek nem állhatnak ellene, ellene sem szólhatnak. Ígéret ez? Van mitől félnünk? Nincs mitől félnünk. Nekünk egyetlen egy kell, hogy a feladatunk legyen, hogy mi igazából Isten fiai legyünk, Isten fiainak mondassunk. Kapaszkodjunk az ígéretekbe, mert ezek az ígéretek a mieink. És a legnagyobb nyomorúsága, hét csapásnak az időszaka. Van erre vonatkozó ígéret? Van erre vonatkozó? Az Isten azt mondja, hogy kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Akkor ott lesz pajzs és páncélként az ő hűsége, mert oltalom lesz a szélvész és az eső elől, és ott lesz rejtekként és a tűző napfény elől. Tehát az Isten minden élethelyzetben adja az ő ígéretét, és szeretnék olvasni itt Ézsaiás könyve 51. fejezetéből konkrétan az erre vonatkozó a hét csapás idején való ígéretekről a következőt olvasom. Az 51. fejezet 14.-15. verse. Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkedtettem a tengert, és zúgnak habjai, seregeknek Ura az én nevem. Azt mondja, nem fogy el a kenyere, nem fog meghalni a veremben, mert seregek Ura az én nevem, aki megreszkedtetem a tengernek habjait. És erről hogy beszél a 10-től 12-ig terjedő versekben? Nem te vagy én, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű? Tényleg itt az időhiányában csak ezeket az igéket szerettem volna megemlíteni, és egy összegző ígéretet így olvasok, az 54. fejezet 14. versében, igazság által leszel erős, ugyanúgy Ézsaiás könyve 54.14. Figyeljük, igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Mit mond, nincs mit félned, ne törődj vele, ne félj tőle, mert nem fog hozzád közeledni. Ez Isten fiainak a kiváltsága, ez az Isten fiaiknak szóló ígéret. Úgy fölmerülhet bennünk, amikor ezekről az igékről gondolkodunk, amit Pál apostol így fogalmaz, mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És egy ígéretet a Pátriárkák és Proféták című könyvből így olvasok. Miért kellene bizalmatlanak lennünk Isten iránt? Jézus Krisztus a barátunk, az egész menny számára fontos a jólétünk. Aggodalmaskodásunk és rettegésünk csak megszomorítja Isten szent lelkét. Ne adjuk át magunkat az aggályoskodásnak, ami csak megvisel, felemész, de nem segít a megpróbáltatások hordozásában. Ne adjunk helyet az Isten iránti bizalmatlanságnak. Isten gondviselése, figyeljük, Isten gondviselése kiterjed legkisebb gyermekére is. Az Úr felemelt keze pajzs az őt félők és szeretők fölött. És befejező igeként a 25. Zsoltár 10. versét szeretném olvasni. Mindannyiunknak, az egész gyülekezetnek, de különösen nektek, keresztelendő testvéreink. Így olvasom a 25. Zsoltár 10. versét. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Én szívem mélyéből kívánom, hogy megtartsátok az Isten szövetségét, ebben járjatok hűségesen, és akkor ezek az ígéretek mind a tieitek nem lesznek, hanem már most a tieitek, és mindannyiunké. Amen.
Tiszteletünket befejezzük, énekeljük el a 287-es számú ének első és második versét, majd ima után a harmadik verset. 287-es számú ének első és második verset.
Thank you.
Atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked a te irgalmadat és a te szeretetedet, amelyet felmérni nem tudunk. Nem tudjuk felmérni ezt a mérhetetlen szeretetet, amelyen lehajolsz hozzánk, és bennünket fiaiddá fogadsz. Urunk, köszönjük a felszólítást, köszönjük a felhívást, hogy mi gondolkodjunk ezen, lássuk meg ezt, és ezeket forgassuk a mi fejünkben, a mi gondolatainkban, a mi szívünkben, és kérünk téged adjat, hogy leendő testvéreink is ettől a szeretettől, amely megnyilvánult az ő életükben, amelyen lehajoltál hozzájuk, Urunk, adjad, hogy ezzel a szeretettel örökre el tudják jegyezni magukat te veled. Urunk, adjad, hogy ezt a szeretetet ott őrizik a szívükben, és erre a szeretetre, amely irántad, amely tőled megnyilvánul, irántad való mélységes szeretettel tudjanak válaszolni. Urunk, kérünk, adjál mindannyiunk szívében igaz hálát te irántad. Ne engedd, Istenünk, hogy megszokottá váljon ez a gondolat, hogy mi a te gyermekeid lehetünk. Urunk, adjad, hogy az életünk legnagyobb eseménynek, egy eseményének ezt tekintsük, hogy mi az örök Istennek a gyermekei lehetünk. És köszönjük, Istenünk, minden ígéretet, amelyet a te fiaidnak, a te gyermekeidnek adtál. És köszönjük, hogy ezek az ígéretek valóságosak, és bocsásd meg, hogy mi olyan sokszor nem jól bántunk ezekkel az ígéretekkel, olyan sokszor nem értékeltük úgy, ahogy ezt értékelni kell. Istenünk, kérünk, adjad, hogy a te ígéreteidet valóságnak tekintsük, és erre hivatkozzunk. És ne lefelé tekintsünk, ne a rosszra nézzünk, ne a bűnre nézzünk, hanem kapaszkodjunk meg a te ígéretedbe, hogy te megígérted, hogy te győzelmet adsz, te védelmet adsz, te elvezetsz bennünket az örök életig, és te mindig a te gyermekeiddel vagy, és minden, ami csak neked van, azt megosztod a te gyermekeiddel. Urunk, nem is tudjuk felmérni azt a gazdagságot, amellyel rendelkezünk. Urunk, adjad, hogy így tekintsünk a mi életünkre, és Urunk, adjad, hogy tudjuk azt, hogy bármit, ami rendelkezésünkre bocsátasz, amire nekünk szükségünk van, és ami igazából a mi javunkat akarja, javunkat szolgálja. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy soha ne csüggedjünk el, ne hátráljunk meg a körülmények, Sátán kísértései és a nehéz helyzetek következtében, hanem még egyszer kérünk, adjad, hogy mindig ezekbe az ígéretekbe kapaszkodva az erőnk vajha megújulna, és tudnánk tovább menni, hogy el tudjuk érni, Jézusunk, azt a célt, amiért te elhívtál bennünket. Jézusunk, köszönjük a te áldozatodat, köszönjük, hogy a te áldozatod tökéletes, és köszönjük, hogy a te áldozatodban van erő a mi életünkben is, és köszönjük, hogy mindannyiunkat egyen-egyenként olyan értékesnek tartasz, hogy mindannyiunkért egyen-egyenként meghoztad ezt az áldozatot, és köszönjük, hogy nem értéktelenekként tekintesz mireánk, hanem azt nézed bennünk, amivé tudsz bennünket alakítani és formálni. Köszönjük, hogy mindannyiunkban értéket látsz. Istenünk, kérünk, adjad, hogy engedjük a te kezedet a mi életünkbe, hogy valóban megtisztíthass bennünket, és nekünk meg segíts, kérünk, hogy gondolatainkban odaszálljuk magunkat neked, hogy mi ezekre az ígéretekre összpontosítunk, és ezeket az ígéreteket szeretnénk, és vágyódunk arra, hogy a magunkénak tudjuk. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy így fogod leendő testvéreinket is segíteni, és kérünk bennünket is így segítsél a mi hitéletünkben. Amen.
Elnézést kérek, egy pillanatra még maradjatok itt. Ennek most a vallástétel fényében különös aktualitása van. Tudomásomra jutott a héten Laci bácsinak a 64. keresztségi évfordulója van. Őt szeretném köszönteni egy szál virággal, és hallgassuk meg együtt az ő hálaimáját. Gyere, Laci bácsi, kérlek! Szeretnék egy szál virágot átadni neked, és egy rövid köszöntöt. hogy drága Laci bácsinak keresztsége 64. évfordulójára. Hívőnek születtél, Isten vigyázott rád. Nem tört el lelkedet sem vész, sem hamis vád. Nem tört el lelkedet háborúknak zaja. Mindvégig megmaradt hited, szent olaja. Ellened a sátán tört sem tudott vetni, mert egyet akartál, csak Istent szeretni. Csak ő volt előtted, oda kapaszkodtál. Földi bánat miatt sosem panaszkodtál. Meg sem tántorodtál, csüggetten nem sírtál. Minden nehézséget vitézül kibírtál. Magad előtt láttad megváltód szép arcát. Igen, megharcoltad szíved nemes harcát. Igen, mindig erős, mindig győztes voltál. A nagy kérdésekre is bölcsen válaszoltál. Példa vagy számunkra, élted előttünk jár, és az utad végén majd Isten szívébe zár. És az utad végén majd Isten szívébe zár. Fogadd el, és imádkozz velünk, kérünk.
Hát egy néhány szót azért hagy mondjak. Ez tényleg meglepetés. Nagyon örülök, hogy aranyos testvérek hitvallását is hallottam. Rég volt, 64 éve. Sok szép küzdelmet és sok nehéz órát éltünk át, de az Úr megtartott. Kívánom nektek is. Már ennyi idő nem lesz bizonyára az Úr eljöveteléig, de ott majd találkozzunk. Mindegyiknek ezt kívánom. Legyen áldott és dicsőített a te nagy és szent neved, jó Istenünk, hogy drága testvéreinknek a hitvallását hallottuk, és a holnapi születésnapját láthatjuk. Köszönjük, jó Istenünk, hogy sokan vagyunk itt, akik régóta küzdünk, és a győzelem reményébe várjuk a te eljöveteledet. Segíts Istenünk mindenek felett győzőkké válni a te segítséged, a te kegyelmed által, és segíts győzni gyengeségeink, botlásaink fölött a te irgalmas segítségével. Az egész gyülekezetet te áldjad meg, azokat is, akik a szövetségkötés előtt vannak, azokat is, akik még gyermekek és csak látják az eseményeket. Ültesd el szívükbe a vágyat, a te országod elnyerése iránt kegyelmedből. Amen.
Köszönöm, hogy megtiszteltétek a pillanatot.